8 óra 16 perc van, itt van velünk a telefonvonalban János Zsolt, független piaci elemző. Jó reggelt kívánok!
Szép jó reggelt, Imre úr!
Talán már a hallgatók számára is tényleg unalmas is lehet akár, hogy folyamatosan beszéltünk az elmúlt időszakban az amerikai államadósság plafonról, annak megemeléséről. Ugyanakkor kicsit egy, számomra legalábbis úgy gondolom, hogy egy új szegmenst hozhatunk be most ebbe a témakörbe, ugyanis annak érdekében, hogy megszülessen az államadósság plafon felfüggesztése, ennek érdekében a demokrata vezetésnek vállalnia kellett bizonyos költségvetési megszorításokat, kiadás csökkentéseket. Úgyhogy kifejezetten erről az oldalról beszélgessünk egy kicsit. A végső dealben, megállapodásban egyfelől a demokraták számára mennyire fájó kiadás csökkentéseket kell eszközölni, ugye Joe Biden hatalmas infrastruktúra fejlesztési projektjével, vagy annak is köszönhetően nyerte meg a választásokat. Mennyire fájó ez a kompromisszum ön szerint a demokraták számára?
Tehát alapjában a részletben megnézzük, akkor egyik oldal sem kellett nagyon eltérjen az elveitől. Az, amiről lemondtak a demokraták, az a Joe Bidennek az a plusz likviditási programja lett volna, amivel az inflációt szerette volna visszaszorítani, de a másik oldalról investíció is lett volna, és az aktuális helyzetben ez inkább jó, hogy az a program, amit ő behirdetett és nagyon sokáig küzdött a tavalyi év elején, hogy egyáltalán létrejön, ez most nem fog mind likviditás befolyni a gazdaságba, mert hát ugye alapjában azt akarja látni a Fed is, hogy inkább lehűl a gazdaság és a likviditást vonja ki, tehát itt nem vagyunk ráutalva plusz likviditásra. Tegnap másképp a szenátus is most már véglegesen jóvá hagyta az új törvényeket, tehát így a kongresszus és a szenátus is mind a ketten jóvá hagyták, és ez a színészkedés most végre megszűnt és lejárt.
Hogyha viszont kisebb lesz a likviditás, ugye pont múlt héten beszélgettünk arról, hogy akár egy technológiai részvénypiaci ralli is kinézőben van, tehát akkor ezt most mégiscsak megfordíthatjuk, és a költségvetési kisebb fajta megszorítás miatt egy ilyen rallitól el is búcsúzhatunk?
De jó. A likviditás kérdése az egy egészen más oldalról jelenik meg. Ugye az állam kasszája üres, és ez általában üres szokott lenni akkorra, amikor az adósságplafont újra meg kell emelni, de most pillanatnyilag a nagy elemzőházak véleménye szerint szeptemberig olyan körülbelül 1 billió dollár rövid futamidejű kötvényt fog kibocsájtani Janet Yellen azért, hogy likviditásra feltöltse az amerikai államkasszát, és hogy tudjanak tovább mindent fizetni, kamatokat, törlesztéseket, a közalkalmazottoknak a fizetéseit. És a kérdés az, hogy ez a billió honnan fog jönni? Alapjában ezek az úgynevezett T-bill, tehát nagyon rövid időre kibocsátott kötvény, államkötvények, azok olyan elemek, amik a pénzpiaci alapokba mennek bele. A pénzpiaci alapokban olyan körülbelül 5,4-5,5 billió dollár van, tehát hogyha onnan jön a likviditás, akkor ez nem lesz nagy probléma a piacnak. De ha kialakult nagyon erősen szárnyaló technológiai szektorból, vagy a banki szektorból vonódik ki ez a likviditás, akkor ez persze, hogy egy következő problémát okozhat. Emellett még ugye nagyobb short pozíciókat is lezártak az elmúlt hetekbe, és ezek mind olyan vásárló erők lennének, ami a piacot tovább tudja hajtani felfele, tehát ezt érdemes figyelni, hogy honnan jön a T-bill megvásárláshoz a likviditás.
Ön egyébként mit tart a legvalószínűbbnek? Honnan érkezhet ez a forrás?
Hát inkább az intézményi, konzervatív befektetőktől, akik így is úgy is rá vannak utalva rövid államkötvények vásárlására a pénzpiaci alapokból, mert nekik is kellenek az eszközök, hogyha oda tovább áramlik be ugye a regionális bankokból kivont tőke is. Az a tőke, ami pillanatnyilag a technológiai szektorban van, vagy a részvénypiacokban, az már a funkciójából nem T-bill alkalmas. Tehát nem az az érzésem, hogy egy alapjában kockázatos tőke most rövid államkötvényekbe áramlana át, de érdemes figyelmet követni az egészet.
De akkor összességében kicsit visszakanyarodva az eredeti elképzeléshez vagy gondolathoz, akkor azért a tech-szektornak meg a részvénypiaci befektetőknek, moguloknak annyira nem kell izgulniuk, hogy ki szárad a piac?
Hát a piac magába elég száraz, de csak ha megnézzük a tegnapi napot, egy erősebb rally indult el akkor, amikor megint két Fed igazgatósági körnek a tagja kilépett, és nem azt, amit két nappal ezelőtt hallottunk, hogy tovább a kamatot kell emelni, hanem mind a ketten, és főleg Ballard, aki alapjában mindig szigorítani szeretne, azt jelentették ki, hogy a Fed inkább szüneteljen június 17-én, tehát ne emeljen tovább kamatot. Ez oda vezetett, hogy a nap elején még 61% volt a valószínűsége és a piac elvárása, hogy kamatemelés lesz június 17-én. Ez a nap végére 24%-ra kvázi összeomlott, és a tegnapi rally az megint nem csak egy pár nagy big tech vállán volt, hanem nagyon széles piac mozdult. Tehát ezt látjuk, hogy a piac nyomása felfele megvan, Goldman Sachs számokat jelentett, de 25%-kal lemaradt az investment banking, ami azt jelenti, hogy látni lehet, hogy mennyi kvázi száraz puskapor áll a szélen, és megvan a nyomás felfele is a piacokba. Tehát több összetett paraméter van, amit pillanatnyilag érdemes figyelni, hogy mi fog történni főleg a diszinfláció részen is, mert ez fogja érinteni a vállalatoknak a marzsát.
Te egyébként a Fed kamat döntése, ami azt hiszem nagyjából két hét múlva lesz, abszolút három esélyes még? Mennyire befolyásolhatja például a mai friss amerikai munkaerőpiaci adatközlés majd a várakozásokat?
Hát egyet hiszen lehet látni, a J-Pal játszik az igazgatósági körrel, ezt már többször észrevettük, hogy ugye a gyűlés előtt és azelőtt, mielőtt elindul a hallgatási periódus, azelőtt kiküldi az igazgató partnereit, és mindenki valami más üzenettel jön, aztán figyelik, hogy a piac erre hogy reagál. A piac kezdi azt elfogadni, hogy a munkanélküliség nem robban, és a mai szám is az van várva, hogy inkább erős lesz. A munkapiac, a munkanélküliség nem növekedik még egyelőre. Addig, amíg az infláció nem billen át diszinflációba, és itt a vállalatok forgalma nem csökken erősen le, addig nem várható, hogy ez jön. Na de hát, hogyha most sikerül, hogy a gazdaság erős marad, és emellett az infláció mégis visszajön, és a Fed nem kell tovább szigorítson, akkor ez alapjában egy jó jel, tehát én inkább júniusban szünetelést várok el, ami nem azt jelenti, hogy további kamatemelés nem lesz, hanem inkább wait and see. Nézzük meg, hogy milyen a hatása ennek az aktuális kamatszintnek.
Beszélgessünk az amerikai vállalatokról, úgyis szóba kerültek, és lezárult az első negyedéves gyors jelentési szezon, ami nagyon feltűnő volt, hogy hát gyakorlatilag azt megszokhattuk, hogy a tény adatokon túlmenően sokkal fontosabbak a prognózisok, az, hogy ki mit vár, és hát egyértelműen a sztár kifejezés, a mesterséges intelligencia volt a vállalati gyors jelentésekben, nyilván a specifikus technológiai szektorokban, tehát az a vállalat, amely hozzátette, hogy igen, a mesterséges intelligencia fejlesztéseinket is felpörgetjük, szinte borítékolható volt, hogy utána rallizott kisebb-nagyobbat a tőzsdén.
Igen, tehát két dolog van. Az egyik, hogy az elvárások nagyon alacsonyak voltak az év elején, nagyon pessimistán ment a piac ebbe az évbe bele, és ez is volt az oka, hogy alapjában a pessimisták tolták felfele a piacot, mert nagyon erősek voltak a short pozíciók, a hedge fundok, oldalárok, és hát elég szépen elégették a feneküket, mert a piac nem lefele, hanem felfele botladozott, és így a befedezésekkel pluszba a piacot hajtották felfele. Az AI téma, a mesterséges intelligencia témáját, hát ez, aki már rég a piacban van, ezt ismerjük, ezt a sztorit, 3 évvel ezelőtt ez volt a kripto témával, és ott nagyon óvatos érdemes lenni, mert azért egy C3 AI számaiból lehet látni, hogy azért elég sok, úgy nevezem angolul, hogy bullshit van a piacba, csak azért, mert oda van téve a mesterséges intelligencia, ezért sajnos reagál a piac és fantáziát vesz meg, de azután jön a józanítás. Egy dolog van, ami megmaradt tényekben, hogyha valójában a diszinfláció megjelenik, a forgalmak csökkennek, és a vállalatoknak az az érdekük, hogy a nyereségeket tovább magasan tartsák, akkor a mesterséges intelligencia segíteni fog rutin feladatokat nagyon hamar helyettesíteni, és így személyzeti költséget leépíteni. Tehát ebből a szempontból a mesterséges intelligencia azon a szinten, amit ma látunk, ez nem fog eltűnni a vállalatok életéből, hanem ahol értelmes a helye van az üzleti modellekben, ott egyre erősebben meg fog jelenni.
Azt hiszem egyébként valahol itt van a kutya elásva, mert mondta a kripto hype-ot. Gyakorlatilag a blockchain technológiát azt mondhatjuk, hogy a mindennapokban a gazdasági működés megkönnyítésére nagyon effektíven lehet használni, szóval az csak ilyen félig meddig hype volt. Ugyanakkor most itt eszembe jutott, hogy tényleg itt a közelmúltban a metaverzum volt az a kifejezés, ami mindent vitt. A metaverzumnál Tesla-nál viszont nem érzem azt, hogy az konkrétan megkönnyítené a mindennapi gazdasági működést, érzem viszont a mesterséges intelligenciánál.
Hát abban is megvan a fantázia, ha megnézzük, hogy ezeket még hogy lehet felhasználni. Ugye minden új technológiánál a kérdés az, hogy a valódi életbe, a bizniszmodellekbe ez hogy tud úgy integrálódni, hogy valójában ne csak fantázia legyen, hanem haszon. Eleinte, mikor elindul egy hype, akkor persze a piacnak mindent el lehet adni, és ezt látjuk, hogy pillanatnyilag az AI témát lovagolják nagyon sok kókler. Aztán valamikor megérkezünk a valóságba, hogy ez a hype meddig tart pillanatnyilag, ezt még egyelőre nem látjuk, de egyre többen óvatosak és nagy intézményi befektetők pillanatnyilag inkább eladják. Hogyha csak Nvidia-nak a részvényeit vesszük, akkor azt látjuk, hogy az Nvidia eladói ebbe az évbe, ugye robbant Nvidia-nak a chip előállítónak a részvénye körülbelül 30%-kal egy nap. A nagy eladók az erős kezek voltak. Ezek taktikailag ezt nagyon jól megoldották, hogy az ideges kezeknek most átadták a részvényeket nagyon magas árfolyamon, nem szálltak teljesen ki, de nyereséget realizáltak, és itt most nagyon ideges kezekben vannak a részvények. A kérdés az, hogy ez hogy fog tovább menni. Az erős emelkedés szinte zászlórút formájában, amit láttunk, ez nem várható.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. János Zsolt független piaci elemző volt a Reggeli Monitor vendége. További szép napot, szép hétvégét, viszont hallásra.
Viszont hallásra, és kellemes hétvéget mindenkinek.
Hamarosan friss hírekkel jelentkezünk 8:30-kor. Egyébként ezt a beszélgetést sok más egyéb tartalom mellett a Trend FM podcast csatornáján is visszahallgathatják majd.